Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kucsera Tamás Gergelyt, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát. Nem is tudom, pontos volt ez a bemutatás, hiszen épp a napokban távozik a főtitkári posztról. Az MMA alapszabálya rendelkezik így, ha jól tudom, hogy két cikluson keresztül lehet csak betölteni a főtitkári posztot.
Jó estét kívánok! Teljesen pontos volt, méghozzá annyit pontosítanék, hogy még néhány óráig töltöm be ezt a posztot, hiszen a mai nap az utolsó hivatalban töltött időm, így 10 év után mondjuk így, hogy az operatív vezetésben folyamatosan 10 évig ott lévő vezetőként, mondjuk utolsóként köszönök le, tehát aki az alapító elnökségnek is tagja voltam, és nem az alapszabály, illetve az alapszabály a törvényi rendelkezés miatt tartalmazza ezt a kitétet, igen, a második 5 éves ciklusomnak lesz most vége, újraválasztás lehetősége nem áll fönn a törvényi rendelkezések okán.
Ugye, jól tudom, akkor az elnöki ciklusra is vonatkozik ez a két ciklusosság, csak ott 3 év az intervallum, vagy igen, 3 év az időtartam.
Az elnökség többi tagja, elnök, két alelnök és a 4 elnökségi tag, illetve a közgyűlés címet adományoz, mint hogy ezt megtette a leköszönt első elnök Fekete György esetében, akkor ott időtartam nélkül tiszteletbeli elnöki címet adományozhat. Fekete György halála után volt Jankovics Marcella tiszteletbeli elnökünk májusig, ott nincs terminus. De az elnök, alelnökök és a 4 elnökségi tag esetében 3-3 éves a ciklus, a főtitkár esetében 5 éves ciklusok voltak. A most megválasztott főtitkár úr, aki holnap hivatalba lép, Rikli Gábor, ő is még 5 éves ciklusra el lett megválasztva, de korábbi törvénymódosítás értelmében mondjuk a 3x5 év és az 5x3 év, ami a többi tisztségviselő ciklusainak összeérésekor, tehát 5 év múlva már a főtitkár is 3 évre választható, vagy választható újra, és ilyen módon összecsiszolódnak az elnökség tagjainak a mandátumai. Tehát 5 év múlva már mindenki 3 évre választható lesz.
Ez az említett 2x5 év, vagy 10 esztendő egyúttal azt is jelenti, hogy a 2011-es köztestületi alakulás óta ön töltötte be a Magyar Művészeti Akadémia főtitkári tisztségét. Épp a napokban tartották azt az ünnepi eseményt, amelyen a 2011. november 5-i megalakulásra emlékeztek. Beszélünk majd erről a 10 esztendőről és ennek a mérlegéről is részletesen, de azért az akadémia története, vagy hát előtörténete, ha mondhatjuk így, akkor jóval hosszabb időre nyúlik vissza, hát szinte a rendszerváltás időpontjáig, ugye az 1990-es évek elejéig, ugye ha jól emlékszem, 1992 volt a dátum, amikor társadalmi szervezetként, mondhatjuk talán civil szervezetként létrejött az MMA. Hogyan tekintenek vissza erre az időszakra? Mert azért az egy nagyon más periódus volt. Egyrészt korszakot tekintve is nagyon más volt, és hát nagyon más az, hogy egy akadémiai köztestületként működik az MMA, és nyilván egy nagyon más volt, amikor egy társadalmi, úgymond civil szervezetként működött.
Igen, 1992. januárjában alakult meg a Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezetként, Makovec Imre vezetésével, irányításával, de szellemi társa volt, az alapítás körülményeit, és mondjuk így, hogy lelkületét, szellemiségét meghatározó módon Gyurkovics Tibor, Páskáni Géza, ott voltak az alapításkor, többek között Balassa, Sándor is, és hát még a mai nap is velünk élnek alapítók. A 21 néhány alapító tagból még velünk itt van Finta József, itt van Schrammel Imre, itt van Bodonyi Csaba, akadémikus urak, és ez nagyon fontos számunkra, hiszen az ő iránymutatásaik a mai napig meghatározóak. Mint ahogy az egész egyesületi MMA, hogy ilyen leegyszerűsítve mondjuk, szellemisége meghatározó. Hiszen az a 19 esztendő, amíg egyesületként működött a Magyar Művészeti Akadémia, számunkra azért fontos, mert egy egyesülés az egy szabadságon alapuló, egy lehetőség, amelyet úgy töltenek ki a tagok, ahogy akarják. És ez az egyesülés, ez nem egy művészklubot akart megcsinálni, bár valóban klubszerűen vitte a működéseit, mondjuk így, hogy hétről hétre, hanem igenis nemzeti kérdésekről, az egyetemes kérdésekről, a kultúra területén állásfoglalásokat tett, ankétokat szervezett.
Inkább és az egy baráti eszmei közösség volt akkor?
Egy baráti társaság 21-nehány, 41-nehány emberig elképzelhető nyilvánvalóan, de hát azért ez a létszám ez bővült az alatt a 19 év alatt. Mikorra odaértünk, akkor ugye az egyesületnek közelítőleg 160 tagja volt, közel 160 tag vett részt a köztestületi MMA alapításában 2011. november 5-én. Tehát nyilvánvaló, ez már azért annál jóval több volt. És akkor a közel 160 tag között ott volt közelítőleg harmadnyi arányban határon túli magyar művész is, és ilyen módon is megjelenítették a nemzet egységét, és nyilvánvaló, hogy rendszeres találkozókra nem tudott mindig mindenki odautazni, mondjuk Erdély szívéből, vagy Kárpátaljáról. Tehát más volt az első néhány év, 41-nehány taggal, mint aztán az azt követő másik, mondjuk fele 15 év mondjuk az egyesületi működésnek, de ez valóban egy egyesületi, szabadon tematizált, maga választott helyzet volt. Én nagyon sok ilyen jegyzőkönyvet, kiadványt végignéztem, és nyilvánvalóan az utolsó felében, mondjuk így a 19 év utolsó harmadát már még közelebbről láttam, és a különbség az, ami egy egyesületi hangulat, meg ami mondjuk már egy intézményesített, egy alkotmányos szervezet között megvan. De a hasonlóság az az, hogy mi a köztestületet akkor a 157 taggal arra alapítottuk 2011 novemberében, ami az előző 19 év volt szellemiségében, célkijelölései mentén, tematizálásában, és tulajdonképpen személyi körében is, hiszen az egyesületi tagság alapozó, arra alapozott köztestületi alakulásról volt szó, majd ezt követte a folyamatos tagfelvétel 2015-ig, és ezt követte onnantól kezdve a két évente zajló tagfelvétel, amely egyébként ma ugye már azt eredményezi, hogy jóval többen vannak a már 12-től folyamatosan zajló tagfelvételek eredményeképpen, vagy visszatérő tagfelvételek eredményeképpen azok a tagok, akik nem a Makoveci Egyesület tagjai voltak. És hát természetesen ehhez a közösséghez csatlakozhatnak 2014-től az úgynevezett köztestületi tagok, akiknek egyértelmű bemeneti lehetőségek mentén lehet köztestületi taggá válni, ők jelentkezhetnek, tehát még az akadémikusi megtiszteltetés, az négy akadémikus kezdeményezte folyamatot jelent, és akkor a tagozataink, 8 művészeti tagozat, illetve az elméleti tagozat preferál a jelöltek közül, és végül a közgyűlés választ. Addig a köztestületi tagok bírhatnak DLA fokozattal, tehát ugye doktori fokozattal a művészet területén, vagy állami, vagy köztestületi, vagy külföldi elismerésekkel, és ezekkel ők jelentkezhetnek. Tehát ugye ilyen módon van az akadémikusi kör, és van egy aura, tulajdonképpen egy ma már másik közelítőleg 700 fős személyi kör, akiknek a részvétele ugyanolyan fontos az akadémiában, mint az akadémikusi köré. Képviseletüket képviselők látják el a tagozati üléseken, illetve a közgyűléseken. Így módon mondhatjuk azt, hogy az a 19 év kiszélesedett hatókörében, személyi körében is, és ma már akadémikusok és köztestületikok együttesen több mint 1000 fős testületet alkotnak.
Még visszatérve a 90-es évek elejéhez, az indulás időszakához, meg lehet azt fogalmazni, hogy mi volt akkor a cél vagy a szándék a létrehozás időszakában? Azért is érdekes ezt talán gondolom, mert említette, hogy a célok és a szándékok nem nagyon változtak a köztestületi formában sem.
Azt, ha a Magyar Művészeti Akadémia 2011-es alakulására gondolunk, vagy akár a 2011-es alakulás előtti 19 éves egyesületi működésre gondolunk, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy olyan közösség lépett, tehát köztestületi keretek közé, amely 92-ben, vagy azt követően egyértelműen a nemzeti kultúra megerősödését, fennmaradását és jövőbeni, mondjuk így, hogy virágzását akarta látni, és ebben akart tevékenyen részt vállalni. Nagyon fontos a tevékeny résztvállalás, és az egyesületi kereteken túl is. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a makoveci egyesületi találkozások mögött ott volt a gondolat, hogy ez intézményében megerősödjön. Ez szándéka is volt az alapítói körnek. Nem
a köztestületi alakulás is terv ez volt, a vagy kérdés, szándék volt,
a 2000-es évek, ez a kérdés a 2000-es évek elején ugyanúgy napirenden volt már. 10 év múlva lett belőle az, ami.
Igen, ha jól emlékszem, akkor
megerősítéssel.
Ugye említette a 2000-es éveket, ha jól emlékszem, akkor ugye akkor MSZP-SZDSZ koalíciós kormány volt, de akkor is felvetődött többször, talán Hiller István minisztersége alatt, hogy legyen egy köztestületi
ez
forma.
Ez így van, de hogyha erről beszélünk, vagy erre kanyarítjuk a beszélgetést, akkor tulajdonképpen vissza kell menni a 40-es évek végére, amikor a Magyar Tudományos Akadémia egyik közgyűlésén, ahol az akkor hivatalban lévő elnök, amelyre akkor hivatalban lévő elnök Kodály Zoltán el sem ment.
Talán éppen tiltakozásképpen, ugye, mert akkor került ki a művészeti szféra.
Így van, akkor gyakorlatilag megszüntették, mi ezt úgy hívjuk, szovjetizálták működését tekintve, megszüntették a Széptudományi Alosztályt, azaz a művészek ilyen módon elveszítették akadémikusi tagságukat, tehát Kodály Zoltán mint zenetudós maradt akadémikus, és nem mint művész. És hogy ilyen módon több mint fél évszázadig nem volt képviselete a művészetnek, mondjuk így, hogy akadémiai szintű, nehogy Isten, alkotmányos beágyazottságú képviselete. Ez változott meg 2011-ben, azzal, hogy a húsvétkor elfogadott új alkotmányban, hazánk alaptörvényében nevesítésre került a Magyar Művészeti Akadémia, vagy a Művészeti Akadémia is a Tudományos Akadémia mellett, és így a megalkotott, 11 nyarán megalkotott törvény, mondjuk így, hogy iránymutatásai szerint megalapítottuk a Magyar Művészeti Akadémiát. Imre Napkor, nem véletlenül Imre Napkor, a Makovec Imre iránti tiszteletből is, hiszen amikor elkezdtük szervezni az alakuló közgyűlést, akkor ő még velünk volt. Ő azon az őszön szűk két hónappal előtte távozott, mint hogy megalapítottuk az akadémiát. De visszakanyarodva, igen, ez a közösség teljesen egyértelműen, amikor 92-ben megalakult, mint egyesület, nemet mondott arra a 90 előtti 41 nehány esztendőre, amely internacionális logika mentén a nemzeti kultúrát, ha előtérbe helyezte, inkább taktikus okokból helyezte előtérbe, mint meggyőződésből, mert a politikai rendszerről beszélek, és épp ezért mindig a nemzeti megmaradás alap mindig az ő szemükben a nemzeti kultúra és kultúra kérdése volt. Zárójeles megjegyzés, és amire ön utalt, hogy az akadémiai törvényben, már hogy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényben 2000-es évek első évtizedéig, tehát 2009-ig benn volt egy átmeneti rendelkezés, ugye ezt a törvényt 1994-ben még az Antal Boros kormány idején, időszakában készítették elő, fogadták el. Mádl Ferenc volt akkor a kultuszminiszter, néhai köztársasági elnök úr, és ott egy átmeneti rendelkezés volt, ami 94-től 2009-ig élt, ami arról szólt, hogy meg kell alakítani, tehát hogy a jogalkotó, magyarul az országgyűlés betett egy átmeneti rendelkezést, hogy a jövőben meg kell alakítani, elő kell készíteni egy művészeti akadémia
működését. Tehát ez napirenden volt.
Ez napirenden volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy átívelő módon kormányokon, átívelő módon a kormányok mögötti ideológiai beágyazottság, és mondjuk így, hogy a világról alkotott, vagy éppen a hazai alkotmányos, vagy kultúrás intézményrendszerről alkotott elképzeléseken, ott volt az, hogy legyen egy művészeti akadémia, és ahogy ön mondja, valóban Az első Orbán kormány idején is voltak erről tárgyalások ugyanúgy, mint ahogy később, ugye erről Hirel István maga is, ugye, ahogy ön is mondta, nyilatkozott, voltak a szocialista szabaddemokrata 2000-es évekbeli kormányzás során is ez irányú törekvésekkel gondolások, tárgyalások. Nyilván 2010-es választás követően az alkotmányos erővel bíró többség, és ilyen módon az országgyűlés, mint alkotmányozó testület egy más helyzetet teremtett azzal, hogy egy alkotmányos köztestület megalakítását tette számunkra lehetővé. De ez az a súly, ez az a többlet, mondjuk így, hogy édes teher a hétköznapi működésünkben, amit meg kellett élnünk, és meg kellett tennünk. És igen, a törvény előkészítését is már, ami a Magyar Művészeti Akadémia működését írja le, egyeztettük, részt vettünk, tevékeny részesei voltunk, mint hogy a fél tucatnyi átfogó fejlesztés, módosítás, ami a törvényben zajlott, hiszen új feladatokat vettünk fel az elmúlt 10 év során, és vittünk, és azt gondolom jelentős részükben már eredményt kapcsolatban is mondhatom azt, hogy vittünk sikerre, vittünk végig, és ekkor nyilvánvalóan innentől kezdve külsővé tettük a feladatot, már nem mint egy egyesületi logikában működik ez a dolog, hanem hát nyilván ott van az MMA törvény, ahogy szoktam volt mondani, ott van annak a negyedik paragrafusa, az egy feladatkataszter. Minden nap végig kell nézni, minden nap végig kell menni, hogy ma éppen mit tettünk a negyedik paragrafusban leírtak szerint az egyetemes értékektől, a nemzeti kultúra támogatásán, a művészet és oktatás viszonyán, a művészet népszerűsítésén túl. Tehát ezek azok a feladatok, amelyek már törvényi, mondjuk törvényben szabott dolgok, és ezek csurognak le az alapszabályon keresztül, a bizottságok, a tagozatok, az elnökség, a közgyűlés működésén keresztül, intézményeink működésén keresztül.
A beszélgetésre készülve én is megnéztem ezt a 2011-es törvényt, és ki is írtam belőle egy mondatot. Ez így szól, hogy elvárás, hogy a kultúra, és kiemelten a különféle művészeti ágak képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a társadalom alakításában. Ennek az elvárásnak mondjuk ebben a 10 évben hogyan látja, mennyiben sikerült megfelelni, mennyiben sikerült ezt az elvárást teljesíteni, vagy ezt végigvinni?
Ha az ön első kérdésének a horizontjában maradunk, tehát hogy visszalépünk az elmúlt 10 évből, és meg azt mondjuk, hogy az a 10 év az nem az égből pottyant ide, hanem volt előtte néhány évtized. Igen, meg az meg elő évtizedeket is, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a 70-es, 80-as, 90-es években, tehát a rendszerváltás előtt évtizedekben és az azt követő évtizedben vagy évtizedekben kiemelt szerephez jutottak a kultúra képviselői, tudósok, művészek. Mondhatjuk így, hogy akár a saját primér működési területeken túl a politikai szegmensében is a közéletnek. Ez megváltozott az idők folyamán, és ezért nagyon fontos, hogy a primér működési területük kell pozícionálják magukat, legalábbis ez az én véleményem, és úgy álljanak a társadalom elé. Külön vált nyugodtan mondhatjuk így a közéletben a politikai elit és a kulturális elit, de ezek nem azt jelenti, hogy külön is kell működniük, hanem együtt kell működniük, és ennek az intézményes lehetőségét adta meg szerintem a Magyar Művészeti Akadémia. Úgy is, mint testület, és ez a testületiségében rejlik, de a testület működése részben a testületiségről szól, tehát az, hogy a Művészeti Akadémia hogy alakítja ki a saját működési szabályát, hogyan teremt lehetőséget pályázatokon keresztül, hogyan működteti az intézményét. Ez egy első körös dolog. Összességében az, hogy milyen értékeket mutat föl, milyen együttműködéseket alakít ki más hazai, vagy éppen határon túli magyar szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel. Ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy mint köztestület, én azt szoktam mondani, hogy köztestület, a civil szféra és a kormányzat között is, ha játszunk a szavakkal, hogyan közvetít oda-vissza a kormányzati akaratba, hogyan integrálja az akadémián túli, de az akadémia által összegyűjtött véleményeket, elgondolásokat, és lefelé is, a társadalom felé, vagy kifelé, mert ne legyen egy ilyen hierarchikus szemlélet, kifelé a kormányzati gondolatokat is, amikor mi megvitatjuk, hogyan közvetítjük. Ebben nagyon fontos szerepet játszottunk. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is sikeres volt a működésünk. nem lehet elgondolni a Magyar Művészeti Akadémia tevékenysége nélkül, ami intézményében megfordult több millió látogató, műcsarnok, pesti vigadó, több mint 100 jelentős nemzetközi kiállítás, ahol a magyar kultúrát mogattunk meg. 2500-nál több program, amit szerveztünk. Ennek a többszörös, amit támogattunk, vagy együttműködő partnerei voltunk. És akkor külön beszélhetünk az egyedi támogatásokról, művészeknek, művészetelméleti szakembereknek, ami közelebb van az 1000-hez, mint az 500-hoz, hogyha ha összeszámoljuk azok, akik már vagy kifutottak egy támogatási ciklusban, vagy benne vannak. És lehet arról a tevékenységről is beszélni, hogy a köztévében mondjuk 250-nél több portréfilmünket mutatták be, televíziókban, vagy éppen közösségi médiumokban ott van majd 1500 saját készítésű videóanyagunk, hangzóanyagaink, olyan didaktikai erővel is bíró tematikus honlapunk, mint mondjuk az Arany János emlékéhez köthető Hallgatni Aranyt honlap, ami a Covid ideje alatt segített nagyon sok iskolában, amikor éppen Arany Jánoshoz értek a tanárok, és hibrid vagy távoktatás volt, hogy hangzóanyagokat kapjanak, háttéranyagokat kapjanak, és számos ilyet mutatunk, hogy ilyen módon is nyilván befolyásoltuk, tehát a Magyar Művészeti Akadémia kiadványain, amelynek számossága is 300-nál több kiadvány jelen van, maga is primér kultúraformáló. Másfelől pedig lehetőséget teremt a támogatásokkal a kultúra más szereplőinek, személyeknek, szervezeteknek, és véleményével és működésével pedig a kormányzat felé, hiszen mégiscsak ilyen módon tudhattunk mi magunk is többlet támogatáshoz jutni, ötletekkel, felvetésekkel végigvitt vagy fejlesztett programokkal, és tudtunk másoknak is lehetőséget adni. Számos program a mi kezdeményezésünkre, vagy a mi támogatásunkkal indult el. Számos programot akár a kormányzattal közösen vittünk végig, akár mi segítettünk hozzá más szereplőket, hogy végigvihessék, megvalósíthassák a terveiket. Tehát ilyen szempontból köztestületnek van egy mediátori, vagy egy médium szerepe is, és ezt ellátta. Ez a testületiség ereje, hiszen itt jelenik meg az akadémikusoknak a különböző, hát akár a köztestület közgyűlésében, akár, amit én úgy szoktam mondani, részközgyűlésekben, a tagozati üléseken, vagy éppen a szakmai előkészítő testületekben, bizottsággyűlésekben, az ereje, hogy sok felől tudják hozni a véleményt, és ilyen szempontból is fontos akár például a köztestületi tagoknak a, mint mondtam, több mint 700 fős közössége, hogy egy levéllel, egy telefonnal, egy reakcióval mindenképpen hozzásegít minket ahhoz, hogy folyamatosan, mondjuk így, hogy el tudjuk látni azt a feladatunkat, ami az elsődleges, tehát a direkt kulturális szférában megjelenő direkt produkción túl a véleményformálás, a klímaformálás, az ötletfelvetés, támogatás, vagy éppen bizonyos elképzelések pontosítását jelentheti. Ez a tevékenység is azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és ilyen módon az elmúlt egy évtizedből, ha kivonnánk a Magyar Művészeti Akadémiát a magyar mondjuk kultúrtörténetből, akkor abból a kötetből fejezetek hiányoznának, és ez büszkeséggel is tölthet el minket.
Érintőlegesen szóba került, hogy az elmúlt 10 évben az MMA intézmény családja is folyamatosan bővült. Mik is voltak ennek a fontosabb állomásai, helyszínei?
Magyar Művészeti Akadémia, mint köztestület, 10 esztendővel ezelőtt alakult meg, a titkárság néhány hónappal később kezdte meg a munkát. Ide integráltuk részben a köztestület, mondjuk így, hogy szükséges önadminisztrációját, bürokratikus működését, de itt indult meg a pályáztatás rendszere. Itt kezdtük el szervezni a dokumentációs feladatokat, itt kezdtük el a titkárság keretei között alapítottuk meg, és kezdtük el fejleszteni a könyvtárt, a kutatási tevékenységeket, tehát mind olyan dolgot, ami, már bocsánat, hogy ezt mondom, egy országos, hatókörű igazgatási szerve nem illőek, de megkezdtük, kísérleti projektekként is akár, vagy akár végül szervesen fejlődtek tovább és erősödtek ezek a feladatok. Aztán 2012-es, 13-as egyeztetések eredményeképpen a kormányzat úgy döntött, és ugye részben itt országgyűlési döntések erősítették meg azt, hogy az akkor már majd 120 éve működő nemzeti intézmény, a Műcsarnok, a Magyar Művészeti Akadémia fenntartásába kerül, alapító jogokat mi gyakoroljuk 2014 óta. 14. március 14-én megnyílt a Pesti Vigadó, amely közel egy évtizedig volt rekonstrukció miatt bezárva, de ez több volt, mint rekonstrukció, hiszen egy olyan fejlesztés is végigment az intézményben, amely ugye az mai 5.-6. emelet kiállító tereknek a megvalósítása, amit megvalósítása ekkor ezen rekonstrukció alatt és fejlesztés alatt jött létre, ugye korábbi zsinórpadlás megnyitásával például. Ezek az intézmények voltak az első intézményeink, a Pesti Vigadó székházunként is működik, ott nem tudunk a szó szoros értelmében ugye hivatalt működtetni, inkább protokoláris terek vannak a köztestületnek. Ott tartja a közgyűléseit, néhány elnökségi ülést, bizottsági üléseket, de az a kultúra tere. Nyugodtan mondhatjuk, hogy hétfőtől vasárnapig működő kulturális tér, ami nagyon ritka. Volt olyan idő, amikor egyedülállóan így működött a hazánkban, és egy összművészeti tér, hiszen koncertek, vetítések, kiállítások, konferenciák egyaránt a Vigadóban megszervezésre kerülnek, saját programok, tehát köztestületi programok, ugyanúgy, mint befogadott programok, és emellett persze turisztikai központ, és emellett persze mondjuk így, hogy a nemzetközi találkozóknak is helyszíne, tehát mondjuk így, hogy rendezvényközpont, társasági és mondjuk így diplomáciai helyszín is, hiszen ha végig gondoljuk, számos nagy találkozó ott zajlott le. De 14 márciusban, amikor megnyitottuk, akkor az Összekötni az eget a földdel kiállítás Makovec Imre életművét mutatta be, illetve néhány hétre rá a ma már ugyancsak említett Schrammel Imre kiállítása volt. Ezt a két kiállítást akkor több mint 40 000 nézték meg, amíg álltak. Ez már egy óriási indulás volt, mint ahogy néhány héttel a megnyitó után már bekapcsolódtunk helyszínként, nyilván már előtte előkészítettük a tavaszi fesztivál program sorozatába. A Vigadó ilyen módon nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai napig egy sikertörténet, több mint 100 000-es látogatottsága volt a pandémia előtti időszakban az intézménynek. A Műcsarnokhoz visszakanyarodva, a Műcsarnok az a 14-es átvétel előtti években olyan nagyjából...
Bocsásson meg, az egyértelmű igen. volt ez az átvétel, mert a laikus, ez esetben én nyilván megkérdezné, hogy miért van szüksége egy akadémia köztestületnek egy múzeumra. A Pesti Vigadót értjük, ugye ez egy nagyon sok funkciós, vagy több funkciós létesítmény.
A Műcsarnok nem múzeum, hanem ugye kiállító tér ilyen módon, tehát nincs állandó gyűjteménye. Pont ez volt az érdekes, és pont ezért gondoltuk azt, pontosabban kezdeményezte Fekete György, akkori elnökünk, néhai elnökünk, hogy a Műcsarnokot hangsúlyeltolásokkal, és erről mindjárt szótejtek, megnyissa a lehető legtöbb művészeti ág felé. És ez történt meg, Szegő György vezetésével 2014-et követően, vagy 14-től, hiszen ez a hangsúlyeltolás sok művészeti ág felé való nyitás, ez a nemzeti szalonok rendszere. Tehát csak megint számokkal dolgozzunk, tehát a 14-et megelőző években, hogyha átlagolunk, olyan nagyjából 40 000 látogatója volt a Műcsarnoknak, azt követően a pandémiát megelőző időszakra ezt közelítőleg meg háromszoroztuk, tehát bőven 100 000 fölé emeltük a látogató számot. Nemzeti szalonok rendszer elindult, külön ugye az építőművészet az képzőművészet, ipar és tervezőművészet, fotóművészet és a népművészet szalonjai mennek körbe ciklusosan, és ezen szalonoknak is a látogatottsága 30 ezer vagy azt meghaladó volt. Tehát tulajdonképpen csak ezek a programok, amelyek az összes mondjuk vizuális művészetnek komoly teret engedtek és engednek a mai napig a műcsarnokban, hoznak önmagukban annyi látogatót be az utcáról, mint majd annyit, mint ami korábban az egész éves látogatói létszám volt. És emellett a Magyar Művészeti Akadémia, és ilyen szempontból fontos az, hogy egy kortárs összművészeti akadémia definiáltságában is, és működésében és tagságában egyaránt, számos olyan programot, mint filmvetítéseket, irodalmi találkozókat, mint például az élő folyóirat találkozó, amit a Művészeti Akadémia irodalmi tagozata szervez, Mezei Katalin tagozatvezető asszony szerkesztésében, és a határon túli magyar irodalmi közösségek ugyanúgy bemutatkozhatnak, mint a hazaiak. Tehát, hogy ilyen szempontból is egy nyitott tér lett, egy nyitott ház lett a műcsarnok. A műcsarnok a mai napig, ugye most már idén volt 125 éves, egy fejlesztések által körülvett intézmény, hiszen szépen, gyönyörűen felújított szép művészeti múzeum megnyílt a műcsarnokkal szemben, mögötte pedig egy csodálatos építészeti fejlesztés, ként ott van a Néprajzi Múzeum, csak hogy a közvetlen szomszédjáról beszélek, és az egész Városliget koncepció látszik most már földből kinőni, és látszik az, hogy milyen gyönyörűen állítják helyre a parkot. És ebben fontos, és én itt zárnám le a műcsarnokkal kapcsolatos történetet, hiszen ez volt az intézményesülésünk, vagy az intézménycsaládunk kialakulásának az első két eleme. Ebben nagyon fontos, hogy a műcsarnok rekonstrukcióját előkészítettük. A műcsarnok rekonstrukciójával kapcsolatosan sikeresen lezárulott közbeszerzés, szerződéskötés alatt van, és bízom abban, hogy a következő 5-6 évben megvalósul a műcsarnoknak a megújítása minden értelemben, műszaki értelemben mindenképpen szükséges, hogy 21. századi kiállító teret vinni, amellett, hogy az épület építészeti értékét meg kell tartani, meg kell erősíteni.
Ezt a múzeumi koncepciót még kiegészítve, ugye itt van a Magyar Építészeti Múzeum, ami szintén a Magyar Művészeti Akadémiához került. Ez inkább még valóban feladat? Hát tényleges ez, múzeum?
Ez mondjuk így, hogy többszörösen feladat. Egyfelől úgy feladat, hogy erről ugye még Makovec Imre a Ravatalánnál beszélgetett néhai elnökünk, Fekete György, későbbi elnökségi tagunk, majd alelnökünk, Dévényi Sándor, a nemzetművésze, Kossuth Díjas építész. Én is ott voltam, hallottam ezt, mikor miniszterelnök úrnak, Orbán Viktornak ugye szóba hozták, hogy itt vagyunk Makovec Imre Ravatala mellett, és egyébként egy olyan országban, aminek nincs egy működő építészeti múzeuma. És hogy valóban az építészeti múzeum 1968-as dátumot bír az alapító okiratában, tehát de jóre létezett. De a mai napig nem létezik egy igazi nagy kiállítótér egy nagy intézmény mögötte. Most már mondhatjuk, hogy van egy ideiglenes kiállítótere, és mondhatjuk, mivel zajlik egy rekonstrukció, a város egyik legszebb Bauhaus épületét bontjuk ki paravánok, még mindenféle toldalékok mögül, ugye ez a Walter Rózsi vagy Fischer villa, a Bajza utca, és a Városligeti fasor találkozásánál, és ott egy komoly elképzelésünk van, itt most zajlik le, a napokban zárul egy tervpályázati kiírásunk, ami megalapozhatja azt, ami, ahogy ön mondja, még feladat, szerintem egy bő évtizedes feladat, hogy egy építészeti múzeum, és annál valami több is, egy nyitott tér, egy kampusz, egy társadalmi, közösségi és kulturális találkozóhely alakuljon ki. Nekünk ezt a feladatot, mivel átvettük az építészeti múzeum ügyét, aztán utána ez bővült, ez a feladat, építészeti múzeum és műemlékvédelmi dokumentációs központ néven létezik ma már egy intézmény, aminek a munkatársai már nemzetközi programokban ugyanúgy részt vesznek, mint hazai szervezésű kiállításokban, kiadványokban, szolgáltatást nyújtanak, hiszen műemléki rekonstrukciós feladatokhoz szakigazgatási adatközlésük van, náluk van történeti archívum, tehát korábbi évszázadból is akár, vagy évszázadokból, mert még korábbra visszanyúlóan, mint a 20. század tervrajzok. Ezeket már tevékenyen ellátják, és abban bízunk, és ez a tervünk, hogy első lépésként ugye a Walter Rózsi Villa jövő tavasszal megnyílik, itt is vannak kisebb terek, de önmagában az épület is egy építészeti remek lesz, az, hogy ez rekonstrukció eredményesen megvalósul. Másfelől ugye ez a kampusz, ha létrejön, és az intézmény ott kibonthatja a működését, akkor nekünk ezt úgy kell megvalósítani, és innen kanyarodtam el, hogy egy összművészeti akadémiának kell. Tehát nekünk az építészeten keresztül meg kell mutatni mindent, ami az ember épített környezetében ott van. Azon túl, hogy Magyar Építészeti Múzeum, tehát nyilván a nemzeti épített örökségünk egy különös hangsúlyt kell, hogy kapjon, de ezt úgy mutatjuk, hogy azon keresztül mégiscsak a tárgyalkotás, az interiőr képzés, a házakat, az épületeket körülvevő kertek, tájépítészet, a társadalmi szokások ugyanúgy megjelennek. Egy komplex programon dolgoztunk koncepció szintjén, és nyilván ezt akarjuk majd leképezni, hogy ezt szolgálják azok az új épületek, kiállítóterek, amelyek majd, mint mondtam, a következő évtizedben létrejönnek, létrejöhetnek az építészeti múzeum otthonaként. Tehát ez a feladat 5. éve van nálunk, és ahogy már említettem, közelítőleg 50 éves csíra, vagy báb állapotából mozdítottuk ki ezt az ügyet. És azt hiszem, hogy ez is szépen fog haladni a következő időszakban, tehát ez is egy megalapozott, előkészített feladat, amelynek a végrehajtása a következő években egy tervezési szakasz, és azt követő években én abban bízom, hogy már a kivitelezést jelentheti.
Ha a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységéről beszélünk, akkor kiemelten fontos az ösztöndíjrendszer, illetve a művész járadékok rendszere. Annál is inkább kérdezem most ezt öntől, vagy ennek a részleteit, mert ha jól tudom, akkor mindez az ön kezdeményezésére indult el annak idején. Hogyan is működik ez? És mondhatjuk, hogy voltak éppen mára egy művészi életpálya modell alakult ki?
Igen, a Magyar Művészeti Akadémia 2012-es megalakulását követően úgymond a szimbolikus elismerések terén is megtette magáit, hiszen köztestületi díjakat alapított, tagozati díjakat alapított, és azonnal megkezdtük a tagozatokhoz kötötten az ösztöndíjazás rendszerét. Tehát egy testület, ez az én logikám, testületi módon kell, hogy alapvetően működjön. Kevésbé kell fontos nekünk szerintem intézményeket támogatni, részben fenntartani is, ezért számosságát tekintve nincsen túl sok intézményünk, szerintem éppen elegendő ahhoz, hogy ne vonjon el túl sok figyelmet arról, hogy mi a, mint testületként a jövő művészei, a jövő művészetelméleti szakemberei felé fordulunk. És ezért volt fontos, hogy már megindult korábban az ösztöndíjazás rendszere tagozati szinten, tagozatokhoz kötődően. 2013-ban, igen, ahogy ön mondta, én tettem javaslatot akkor az elnökségnek, majd később a kormányzat felé is tovább vittük ezt. 2013 őszén egy tokai kihelyezett elnökségen ülésen vitattuk ezt meg. Művészeti ösztöndíjrendszert, 3 éves ösztöndíjrendszert. Az volt a javaslatom, hogy a tudományvilágában bevett hosszabb ciklusú ösztöndíjat biztosítsunk, ami ugye már egy komoly mondjuk így, hogy beavatkozási szakasz, egy fejlődési ugrást lehet végigvinni, ha valaki komolyan veszi az ösztöndíjazást, a támogatási időszakát, és komolyan dolgozik. Ez a tudományvilágában bevett volt, itthon is, a művészetvilágában nem. Ugyanez a művészeti életjáradék, ez meg a vége, úgymond a dolognak, mert ugye ez 65 év feletti, van olyan persze művészi szentképző művész, vagy egy irodalmár, vagy akár színész, még 65 évesen aktív lehet a pályán, már egy mondjuk táncos, vagy néptáncos, balettáncos, vagy néptáncos nyilván már nem, tehát ez persze egyéni élethelyzetektől is függhet, de ahogy elkezdtük az ösztöndíjazással, ugyanúgy vittük tovább a művészjáradékkal, és egyébként ezt továbbfejlesztettük azóta is, hiszen 2020-ban megalapítottuk az életút díjunkat is, és ez is kapcsolódóan, akik mondjuk nem kaphatnak művészeti járadékot, művészjáradékot, mert nincs olyan állami elismerésük mondjuk, őket mi is tudjuk támogatni éveken át akár életjáradékkal.
A nemzetművészet cím is kapcsolódik.
A nemzetművészet cím ugye a legkiválóbb 70-e tulajdonképpen. Fekete György elnök úr vetette föl 2012-ben az első tárgyalásaink egyikén az akkori hivatalban lévő kulturális miniszter úrnak, Réthelyi Miklós professzor úrnak, azt beszélgetés során jött, hogy ilyen díjak, olyan díjak vannak ilyen terület támogatáson, és akkor mondta elnök úr, hogy van a nemzet sportolója, legyen a nemzet művészedi, és akkor utána hazamentünk, megkért, hogy gondolkozzam ezen, leválogattunk egy csomó adatot, hogy milyen arányban, melyik művészeti területhez milyen számosságban vannak Kossuth-díjas elismerések, és aztán megkért, hogy beszélgessek erről mások, én akkor Finta Józsefet, Sára Sándort kértem meg, és alkottunk egy ilyen három fős kis mini bizottságot, és gondolkoztunk azon, hogy hogy legyen elismerés rendszere, milyen belső arányokkal dolgozzunk, és ezt tettük a Fekete György elé, aztán az elnökség elé, és utána a kormányzat elé és az országgyűlés elé. Igen, ez az elismerés is a mi kezdeményezésünkre alapult, tulajdonképpen mi gondozzuk, hiszen a bizottság jelentős többségét az akadémia elnöke kéri föl, két főt delegál a mindenkori kulturális miniszter, és azt gondolom, hogy a legnagyobb mondjuk így, hogy társadalmi konszenzus övezi a 70-es kiválasztást. Ugye holnapi nap lesz majd az átadása a 2020-as és a 2021-es elismeréseknek. És
ezen címek odaítélésénél, vagy egyáltalán a támogatások különböző ösztöndíjak, művészjáradékok odaítélésénél meg lehet határozni, hogy mi a szempontrendszer. Nemrégiben ugyanebben a műsorban itt volt Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, és kulcs szóként azt jelölte meg, hogy érték és minőség. Kifejezetten ez a szempontrendszer az érték és minőség, tehát nem arról van szó, hogy ezen címek ösztöndíjak odaítélésénél azért elsősorban a Magyar Művészeti Akadémiához kapcsolódó kör támogatása van, vagy ennél szélesebb azért a horizont?
Hát, ugye, én azt gondolom, hogy Vashegyi György elnök úr által megfogalmazott érték és minőség, mint kulcsfogalmak megkérdőjelezhetetlenek. Most azon túl, hogy ezek nyugodtan mondhatjuk, hogy bizonyos szempontból diszkurzív fogalmak, hiszen élet más területén mást és mást jelentenek, és nem minden esetben jelentik ugyanazt mondjuk a tudomány vagy a technika világában, mint mondjuk a művészet területén, de szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy érzet alapján mindenképpen a laikus ugyanúgy különbséget tud tenni érték és értéktelen között, mint ahogy mondjuk az abban járatos, az azt művelő, vagy azzal foglalkozó gyakorlati vagy elméleti szakember, vagy éppen művész. Az embert szerintem azt teszi emberré, hogy értékel. Az értékelő aktus az, ami az embert emberré teszi. Ez van minden mögött, a gondolkodása, a beszéd, a közösségalkotás mögött. De visszatérve arra, amit kérdezett, ez a Művészeti Akadémia művészeti életpályát dolgozott ki, és ennek vannak elemei, amelyeknél mi értékelünk, mi adunk elismerés díjat, vagy az általunk felállított bizottságok, Önmagában persze az is egy értékes, hogy a köztestület valaki akadémikus tagjai közé választ, és megadjuk a lehetőséget egyébként, hogy korábbi mások által értékelés által is valaki mondjuk csatlakozzon hozzánk. Ilyen például a köztestületi tagság kérdésében, ott, ha valakinek megvan az elismertsége, ami tőlünk független, mert mondjuk állami elismerés bír, csatlakozhat az akadémia közösségéhez. És ugyanez igaz az ön által említett mondjuk művészjáradékra is. A művészjáradéknál egyértelmű bemeneti feltételek mellett, hogyha formai értelemben valaki azt a nem túl bonyolult és nem túl hosszú formanyomtatványt kitölti, akkor ő 65 éves korát követően, akkor ő megkapja a művészjáradékot. Tehát itt a Művészeti Akadémia egy olyan, mondjuk így, hogy szolgáltatást, egy olyan többletjuttatást járt ki, kezdeményezett és gondoz, amiben nem mérlegel. És egy más dolog, persze egy ösztöndíj nyújtása ott. Igen, és azt mondjuk, hogy például nem mondjuk azt, hogy milyen téma szerint legyen valaki, milyen témát adjon be, mint ösztöndíjas. Teljes szabadsága van. A maga által vállalt programot vigye végig 3 éven keresztül. Egy elvárásunk van, hogy azt valóban végigvigye. Másik elvárásunk, ami nem a témához kötődött, hogy hogyan vigye végig. Például úgy, hogy a 4 havonta találkozik, mert hogy a Magyar Művészeti, a többi ösztöndíjas társával, vagy a Magyar Művészeti Akadémia egy közösség. Azt gondolom, hogy egy közösségnek közösségteremtő és közösség fenntartó ereje kell, hogy legyen. Ilyen módon például az ösztöndíjasaink, akik 18 éves kortól 50 éves korig léphetnek be, pályázhatnak és nyerhetik el a pályázatukat. Ők a jelen és a jövő magyar művészeti, művészetelméleti kiválóságai. És viszont nekünk, mint egy nemzeti intézménynek igenis feladatunk, hogy ezeket az embereket, akik lehet, hogy máshogy nem ismerkednének össze, összeismertessük. És ez az ösztöndíjrendszer is korábban egy kísérleti projektet szerveztünk, szerveztem ezt a 3 éves ösztöndíj gyakorlatát kialakítandó, ennek immáron 7 esztendeje, és összejárnak azok az akkor fiatal, ma már 50 inkább középkorú emberek, és elmennek egymás kiállítás, vagy könyvbemutatóira, vagy tehát, hogy ebből a szempontból nagyon sikeres, így is nagyon sikeres ez a 10 esztendő, hogy igen, ha azt hisszük, hogy, és mi hisszük, tudjuk, és így cselekszünk, hogy a nemzeti kultúra a nemzeti megmaradás alapját jelenti, akkor nyilvánvalóan, hogy a nemzeti közösség megmaradásáról beszélünk, a nemzetünk fönnmaradásáról beszélünk, és ezt nem lehet nem személyközi értelmezésben is venni. És ezt egy köztestületnek, hiszen a maga működési elve alapja és módja a közösségiség, ezt vinni kell, és ezt a működési elvei között is ott kell tartani, és a megvalósított programjai között is ott kell tartani. És ugye beszéltünk intézménycsaládról, az intézményeink második, mondjuk így, hogy generációja, vagy hát az erős működést már 17-ben, vagy 17-re kifejtő kutatóintézet, vagy éppen az önállóvá váló kiadónk, vagy éppen az építészeti múzeum, de a műcsarnok ugyanúgy, mint a Vigadó, most már az ösztöndíjasainkkal is együttműködik. Kiadja köteteit, bemutatja műveiket, találkozókat biztosít nekik. Tehát szervülnek ezek a programok, szervülnek ezek az elemek, és igen, a Magyar Művészeti Akadémia ma már több mint 1500 művészeti életjáradékot, művészjáradékot folyósít. Az előbb említett módon egy tulajdonképpen hatósági eljárás során, ha valakinek megvan a miniszteri elismerése 60-as évektől, 70-es, 80-as, 90-es évekből, 2000-es évekből, tehát hogy ilyen a Jászai Mari díj, Munkácsi Mihály díj, vagy érdemes művész, kiváló művész, népművészetmestere, ezek alapján, ha eléri a 65 évet, beadja formailag helyes, elbíráljuk, gyakorlatilag egy formai ellenőrzés után megkapja. Ezzel is beavatkoztunk, és ezzel is azt gondolom, hogy azt tettük lehetővé, hogy, hogy méltó életet éljenek azok a kiválóságok, akit az állam korábban elismert. És akár még mindig aktív művészként részt tudjanak venni anyagi gondok nélkül. Tehát ilyen módon a méltóság, a megbecsülés, a magyar kultúra nem csak a mondjuk így, hát a csak idézőjelben természetesen a magyar kultúra produktumai felé kell, hogy megtegyük azzal, hogy méltó kiállító tereket, intézményeket hoztunk létre, hiszen soha nem látott fejlesztés zajlott az elmúlt 10-12 évben az állam által irányítottan és támogatottan a hazánkban. Hanem az alkotók felé is. Most ezzel értve összesítve persze az alkotó és előadó művészeket, illetve a művészetelméleti szakembereket, hiszen egy közösség pont annyira bír méltóságot, mint amennyi méltóságot tud adni. Amennyire másokat megbecsül. És ilyen módon is azt gondolom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia az elmúlt 10 évben végigvitte azt a küldetésszerű feladatát, hogy messze az akadémikusi körön túl mindenkinek, aki korábban mondjuk így, hogy a magyar állam, a magyar nemzet, vagy éppen sok esetben művésztársai szakmai értelemben méltattak, azoknak biztosítja akár a megjelenést, a művészként való alkotás, megjelenés lehetőségét a kiállításokon, vagy a koncerteken, vagy ha elméleti szakember a konferenciákon, kiadványokban való publikálás lehetőségén keresztül, és vagy amennyiben már nem az aktivitáshoz kötődik annyira, az anyagi megbecsülés lehetőségét is törekszünk biztosítani, és ahogy a számokat mondtam, hogy ez már azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ösztöndíjak, járadékolások, egyéb elismerések ugye több ezer főt jelentenek. Csak a rendszeres utalások havonta több mint 2000, ami korábban nem volt, és ez nagyon fontos, hiszen egy állam, és ilyen szempontból mi, mint egy nem kormányzati alkotmányos csúcsszerv, egy köztestület, így tudja megmutatni intézményesítettségében, hogy mégis mit gondol a maga közössége kiválóságáról. Nekünk ez volt a feladatunk az elmúlt 10 évben, ideig jutottunk, számos kérdés nyitott még, számos tervünk, mint ahogy mondtam, még nem valósult, meg ilyen akár a művészeti hagyatékok gondozásának, ugye, de kormányzat támogatásának köszönhetően ezek is elindulhatnak a jövő évtől kezdve, most már nem csak ilyen kísérleti projektek szintjén, és azt gondolom, hogy ezek mennek is. Vashegyi György elnök úr által vezetett testület tovább viszi ezeket a terveket, ezeket a gondolatokat. Megvan rá a lehetőségünk, és megalapozta ezt az elmúlt 10 év.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Én is köszönöm.